Köszönöm, készen áll minden. Jó reggelt mindenkinek, drága Kőszikla gyülekezet. Szia, Gábor. Mit csináljak? Fordítva kell. Nehogy már ne úgy legyen, ahogy lennie kell. Ez a mai első igazság. Le lehet jegyzetelni nyugodtan. 1976-ban volt közöttünk már olyan, aki élt. 1976-ban a Bergendi Együttes a Tabánban elénekelt egy nótát, ami néhányaknak itt ismerős lesz, néhányaknak rock történelem, ezt is le lehet jegyzetelni. Ám ennek a nótának a refrénje egy olyan igazság, amellyel nem csak 1976-ban küszködtek, hanem ma is. Nézzük ezt meg. Aki 1976-ban élt, már el is indult gondolataiban a dallam, nem fogom elénekelni, több okból is, egyrészt mert felvételre kerül, és ezáltal felhasználható lenne ellenem. De azt énekelte Damien vezetésével a Bergendi Együttes, hogy ma lesz a holnap tegnapja. Ez egy mély gondolat. Ma lesz a holnap tegnapja. Tehát, amit ma cselekszem, az holnap az lesz, amire vissza fogok nézni, és vagy elégedett leszek vele, vagy nem. Bármi lesz is, az biztos, hogy az lesz a tegnapja. Kicsit ezzel fogunk játszani ma, ráadásul nem is a Egy Mózesben, hanem arra hívlak benneteket, hogy kalandozzunk el, és ezt a kérdést vigyük egy picit tovább. Ha már múlt héten elkezdtünk a jövővel foglalkozni, ma egy kicsit tovább foglalkozunk a jövővel. Én egyszer életemben próbáltam ki a... Hogy hívják ezt? Mi van az asztrológiának? Már is felejtettem. Ez a horoszkóp. Egyszer 16 éves voltam, azt mondta, na kipróbálom. Megnézem, én bak vagyok. Megnézem, mit mond a bak erre a hónapra. Ha bejön, akkor használni fogom, ha nem, nem. Megnéztem, mai napig emlékszem arra, hogy nem meglepő, de valamilyen párkapcsolati ígéret volt arra a hónapra, és mivel abban az adott hónapban a párkapcsolat terén semmi előremozdulás nem történt az életemben, ezzel én föladtam, mert arra jutottam, hogy akkor ez nem más, mint tippelgetés, tippelni én is tudok, akkor inkább én próbálom megtippelni a jövőmet. Ezzel együtt, hogy feladtam a horoszkópot, meg ezt a, hogy hívják? Asztrológia, ezeket? Na, ezt már annyira nem foglalkozom, mert nem is tudom a neveket se elhelyezni. A jövő továbbra is izgat. És ahogy Tamás mondta, azért nagyon megfogott itt szülőként, azt hiszem sokakat, hogy most már nem csak a saját jövőm izgat, hanem a gyerekeim miatt másoknak a jövője is foglalkoztat ránk. És abban a környezetben, ahol ma élünk Magyarországon, rengeteg kérdőjel van a jövővel kapcsolatban. Úgyhogy érdemes, én azt gondolom, megnézni valakinek az életét, akinek az életére már vissza tudunk tekinteni, ő már végig csinálta, megélte. Ugye? Nagyon könnyű 90 évesen osztani az eszet, meg a bölcsességet, mert akkor már tudja az ember, hogy milyen volt az élete. Azért ma mondjuk 40 évesen, vagy 20 évesen, 50 évesen, nehéz megmondani, hogy mi lesz. De érdemes megnézni olyan embereket, akik leéltek egy egész életet, a vége az életüknek az egy sikertörténet, akkor érdemes megnézni, hogy mi vezetett oda ahhoz a biblikus sikerhez, azt mondanám, hogy az életüket zárták, és vajon lehet-e belőle tanulni valamit. Ez egy olyan személyt fogunk ma kivesézni, akit jobbról-balról megvizsgáltak már, nem kevés könyvet írtak róla, mint lelki vezetőről, és minimum 1563 gyülekezeti igehirdetést hallottatok már ti is róla, hiszen amint egy példamutató lelki vezetői életet akarunk megnézni, hova fordulunk? Nehémiáshoz. A történet nagyon egyszerű, van Nehémiás nevű emberünk, akinek elmondanak valamit, egy szükségletet ráadásul, erre reagál a lelke, ebből egy feladat lesz, végigcsinálja, és bekerül az Ószövetségbe. Ennyire egyszerű a történet. Ugyanakkor, hogyha az ember elkezdi, bármelyikünk elkezdi egy picit jobban szétszedni a részleteit, Isten nagyon sok mindent elrejtett benne, ami óriási tanulság lehet nekünk, ma élő embereknek. Úgyhogy lessünk el titkokat Nehémiástól ma és a jövő héten. Ki volt Nehémiás? Úgyhogy sétáljunk egyet, szaladjunk végig az Ószövetségen, hogy el tudjuk helyezni, hogy hol van Nehémiás. Hol tartottunk? Múlt héten. Nem múlt héten, előtte. Múlt héten már eltértünk Ábrahámtól, ugye? Ábrahámnál. Hát, hogyha ilyen gyors előre csévélésre állítjuk a Bibliát, akkor mi történik Ábrahám után? A nép kiköt. Egyiptomban Mózessel, Józséval visszajönnek, jönnek bírák, jönnek királyok, a nép kettészakad, a kettészakadt népet pedig elviszik fogságba 70 évre, utána visszatérnek még 400 év, és ott vagyunk az új szövetségnél. Ennél rövidebben én nem tudom összefoglalni az Ószövetséget. Ennek ellenére, ahol belépünk ebbe a történetbe, az hol van? A 70 éves fogságnak a végén. Miért érdemes ezt tudni? Azért érdemes tudni, mert az a történet, amit ma megnézünk, az nem az Ószövetség elején van. Az majdnem, hogy szinte a legvégén van az ószövetségi történetnek. Tehát amikor belépünk Nehémiásról, gondolkozunk és beszélünk, ő már nem keveset tud az Istenről. És ezt látni fogjuk, hogy miért fontos. A fogság ideje az 587-től 538-ig tartott, ez közel 70 év, Nehémiás pedig 444-ben lép színre. Hadd mutassak egy következő képet nektek, ami az első érdekesség ezzel a hazatéréssel kapcsolatban. Tehát a kettészakadt országot először babiloni fogságban viszik, ezt átveszik a perzsák, a perzsa birodalomban vannak fogságban, utána 530-540 környékén engedélyt kap Izrael arra, hogy visszatérjen az ígéret földjére, a saját otthonába. És megindul a visszatérés, ami lehet tudni róla, hogy nem egyszerre kerekedett fel Izrael, és ment vissza, hanem három nagy csoportban térnek vissza. Az elsőt Zerubbábel vezeti, a másodikat Esdrás, és a harmadik visszatérő csapatot vezeti Nehémiás. Amúgy nagyon érdekes lehetett, bár tudom, hogy ez teljesen blödség lesz, de hogyha tényleg olyan naptárt használtak volna, mint mi, úgy visszafele mondani a jövőt, nem? Tehát jövőre 2010-ben hol leszel? 5 év múlva 2006-ban. Nem tudom, én állandóan összekavarodok az évszámokkal az Ószövetségben, mert ugye, ami növekszik, az csökken. Hát ők még ezt nem tudták, mi viszont már így kell elhelyezzük, hogy a 444 az nem előtte van az 538-nak, akkor ez kezdődött, hanem 90 évvel utána. No, hát ez lesz majd az első kérdés, ami nekem, amikor elkezdtem szétszedni, úgy szembe, miután megértettem, hogy a számok hogy helyezkednek el, ami szembe ötlött, mindjárt vissza fogunk térni erre. De mit tudunk még erről a Nehémiás nevű úriemberről? Én, mikor úgy először elkezdtem foglalkozni vele, azt mondom, minimum pap vagy proféta volt. Egyik se. Egyik se. Sokan azt gondolják, hogy ő pap vagy proféta volt. Proféta lett. De nem az volt. Ő egy nagyon sikeres, zsidó származású üzletember volt, aki egy világi munkahelyen dolgozott, hozott néhány döntést, és Izrael életében egy nagyon meghatározó lelki vezető lett. Miért érdekes ez? Zerubbábel, ő egy királyi unoka, királyi leszármazott. Tehát pozícióját tekintve fel van hatalmazva arra, hogy vezesse a népet vissza Izraelbe. Esdrás, ki volt Esdrás? Főpap, főpapi Áron leszármazottja volt. Ha megnézitek a Nehémiás könyve, előtt van Esdrás könyve, a bemutatója Esdrásnak, hát nem kicsi az, hogy nem kevés hány főpapot és papot találunk az ő felmenői között. Nehémiásról semmit nem tudunk. Se nem főpap, se nem király leszármazott. Ezért tetszik a története, valószínűleg egy olyan ember, mint te vagy én. Ráadásul egy nagyon sikeres világi állása van, egy nagyon sikeres világi munkahelyen, ami nagyon jól meg volt fizetve, és mégis ebben a környezetben hoz néhány döntést, amiből tudunk mi is tanulni. Azt tudjuk, az első fejezet végén olvassuk, hogy ez a munka, amit ő megszerzett magának, vagy valahogy bele, ezt se tudjuk, az igen nem mondja el, hogy hogy lett ő a perzsa király pohárnoka. A perzsa királynak a téli palotájában, Susán várában dolgozott napról napra, pohárnokként felszolgálta az innivalót a királynak. Ennek megvolt a szerepe, erre megint egy kicsit később fogunk visszatérni, de ezt is tudjuk róla. És na kezdjük akkor, hogyha ezeket már így tudjuk és látjuk Nehémiásról. Nekem az első kérdésem az volt, ott van Izrael fogságban, zöld a lámpa, a proféták végig arról profétálnak és tanítanak, a papok arra buzdítják a népet, tartsatok ki, vissza fogunk térni az otthonunkba. Zöld a lámpa. Miért nem mentek vissza egyszerre? Az első kérdésem ez volt, hogy Nehémiás. Mit keres Nehémiás 90 évvel azután, hogy zöld a lámpa, még mindig Perzsiában, az uralkodónak a várában? Nem? Tehát nem állt össze? Vissza kéne menni. Vissza kéne menni. Az igen nem írja le explicit módon, hogy miért döntött így, de hogyha egy kicsit jobban megvizsgáljuk, szerintem szépen össze lehet rakni a puzzle darabokat. Szerintetek miért nem ment vissza? Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Az első, amire én gondoltam, biztos olyan sikeres volt, hogy nem akart visszamenni. Tehát nem kicsi állás az. Ugye a pohárnok, ki volt a pohárnok? A pohárnok az volt, aki a mérgező és a mérgezett célpont között állt. Ugyanis akkor is, mint ma is, a kiemelkedő közszereplők célpontjai voltak támadásoknak. És az egyik akkori bevett módszer, terrorizmus akkori módszere az a mérgezés volt még. Ezért beépítettek egy pohárnokot, aki bekóstolt, tehát nem tudom, hogy ugyanazt a poharat, én a részleteket nem tudom, csak próbálom elképzelni, hogy az milyen lehetett, és ő szolgálta föl az italt a királynak. Ez a technikai része. Volt néhány elvárás azonban egy pohárnok, és nagyon jól fizetett állás volt. Nagyon megfizették a jó pohárnokot. És a király élete múlt rajta. Volt néhány elvárás vele szemben, az egyik az az, hogy nagyon jó kiállásúnak kellett lennie. Szépnek, jó arcunak, hogy mondják ezt? Elegánsnak, jó képűnek, nem jó arcunak. Milyen kifejezés ez? Ezt majd töröljük. Jó képűnek kellett lennie. Miért? Azért, mert amikor a média fotózta a királyt, nem volt mindegy, hogy ki áll mellette. Igaz? Ez ma is így van. Ez volt az egyik. Erről nem tehetett Nehémiás. Ez volt. Isten adta. A másik, és erre vissza fogunk térni, ez nagyon fontos, ti kit választanátok pohárnokotoknak? A bizalmasomat, akire az életemet is rábízom. Tehát itt van pohárnokként Perzsiában, most már kezdjük azért kóstolgatni, nem a bort, hanem hogy ez mit jelenthetett annak idején, és nem tér vissza. Tehát van egy sikeres állása, de vajon azért nem tér vissza, mert ez egy sikeres állás volt? Mert ez egy jól fizetett állás volt? Ráadásul tudjuk róla azt, hogy ő még soha nem látta Izraelt. Nehémiás Perzsiában a fogságban született. Ott nőtt föl. Tehát neki ez a kultúra, az, ami a kultúra. Ebben van. Mégis azt látjuk, ahogy az első részben mindjárt, hogy reagál arra, ami történik, szeretnék olyan istenhívő ember lenni, mint Nehémiás volt. Szeretnék úgy reagálni az Istenre, ahogy Nehémiás reagált. Tehát azzal, amit látok a jelenéből, kizárható, hogy csak azért maradt volna ott, mert ez egy sikeres munka volt, és ez nagyon vonzó volt. Én ezt az ige alapján, ahogy megnézitek, hogy ki volt ez a Nehémiás, szóba se jöhet. hogy ő azért maradt ott, mert egy jó fizető állást nem bírt ott hagyni. Akkor miért? Akkor miért? A második az lehet, hogy annak ellenére, hogy hitt az Istenben, engedetlen volt. Ugye ez velem is megtörténik, hiszek az Istenben, mégis engedetlen vagyok. Ha őszinte vagyok, több kommentár is ír erről, és ahogy belegondoltok, ez valójában lehetett engedetlenség, hogy nem tértek vissza. Az Isten azt mondta, hogy ha nem követtek, akkor fogságba fogtok kerülni. Ha viszont bíztok bennem, visszahozlak benneteket. Az ígéret erről szólt. Akkor aki nem tér vissza, az mit csinál? Nem követi az ígéretet. Nem éli meg az ígéretet. Ez nincs explicit kimódva. Lehet. Lehet, hogy ez egy rossz döntés volt lelkileg. Ilyen szempontból. Ezt nem lehet tudni, de ott van. A harmadik, ami meg végig, ha a történetet ismeritek, ami fölmerül az, hogy hát azért ez egy óriási lehetőség volt Izrael számára. Mert ahogy a második fejezetet olvassátok, arról szól a történet, hogy otthon, Izraelben, Jeruzsálem szét van verve. A templom már megvan, mert az első visszatérő csoport Zerubbábel vezetésével a templomot megépíti. Tehát a templom már megvan. A nép lelke úgy, ahogy már egészségesebb, mert Esdrás, amikor visszamegy, ő lelki reformot visz vissza. Viszont egy dolog még hiányzik Jeruzsálemből, és az a fal. Le van rombolva a fal. Szégyen, ahogy kinéz a város, ezt írja az ige. És az óriási lehetőség benne az volt, hogy Nehémiás, amikor visszamegy ezzel a küldetéssel, hogy megépítse a falat, ki finanszírozta ezt? Az a király, akinek a pohárnaka volt. Óriási lehetőség ez, nem? Persze. De ez csak ti, meg én tudjuk. Nehémiás tudta, hogy ez óriási lehetőség lesz? Fogalma sem volt róla. Fogalma sem. Nagyon sokszor úgy olvasok az igét, hogy mi már tudjuk az egész történetet. Ezért muszáj egy pillanatra elfelejteni azt, amit mi már tudunk, hogy megértsük, hogy mi lehetett Nehémiásnak a szívében és a fejében. Nem tudhatta. Mi már tudjuk, ő nem tudhatta. Neki még egy nagy lehetőség valahol ott elő te lehetett, de el kellett döntenie, hogy ez a nagy lehetőség van Perzsiában, a Perzsa birodalomban van, vagy otthonban. Én biztos vagyok benne, hogy benne megfordult ez a kérdés, és akkor kezdjünk egy kicsit elevezni ettől az adott történettől a mai vizekre. Biztos vagyok benne, hogy benne megfordult az a kérdés, hogy menjek, vagy maradjak. Szerintem minden zsidó emberben, aki ott volt a fogságban, állandóan ezt foglalkoztatta, menjek, vagy maradjak. Menjek, vagy maradjak. És akkor eljutunk egy olyan életkérdéshez, amit Bergendi is föltett, meg te is, meg én is fölteszünk. Melyik utat válasszam? Melyik út fog ahhoz a jövőhöz vezetni, amelyikben azok a lehetőségek lesznek, ami nekem nagyon jó lesz? És melyik nem fog oda vezetni. Ha úgy képzelitek el ezt, Nehémiás valószínűleg így képzelhette el, hogy itt vannak előttem ajtók, én így szoktam ezt képben. És nem mindegy, hogy melyiken megyek át. Mert ha ezen átmegyek, azon másik ajtók fognak majd megnyílni, azok mögött az ajtók mögött másik ajtók vannak, és így megyünk szépen ajtóra ajtóra, ezeket az ajtókat hívják döntéseknek. Viszont, hogyha ezen az ajtón bemegyek, azon az ajtón már nem mehetek be. Ezért nagyon nehéz ez a döntés. Minden egyes ajtón bemenetel, más ajtókat kizár. Ez egy számomra nagyon félelmetes gondolat, hogy azért, mert én 1988-ban a Balatonparton bementem egy ajtón, szó szerint ráadásul ige is a kép, Krisztus is bejött egy ajtón, ezért ma Enikő a feleségem. Ilyen apró dolgok. De ha nem azon az ajtón megyek be, hanem egy másik ajtón megyek be, akkor ma valaki egész más a feleségem. És lehet, hogy egész máshol vagyok. És nem itt állok, és nem erről beszélek, és nem titeket ismerlek. Ha az egyik ajtón bemegyek, ott bizonyos lehetőségek várnak. De ugyanúgy, ahogy Nehémiás, én sem tudom, hogy milyen lehetőség van e mögött az ajtó mögött, vagy amögött az ajtó mögött. Ezért borzasztó nehéz emberként dönteni, és jól dönteni. Ahogy ma döntök, az meghatározza azt, hogy milyen lehetőségekbe fogok én kerülni. Melyik vezet a legjobb jövőhöz? Ezért van ma nagyon sikeres állása a jövendőmondóknak a tévében. Nem tudom, szoktátok-e nézni, nagyon szórakoztató. Tehát amióta én eldöntöttem, hogy ez a tippelés kategória, azóta viszont nagyon szórakoztat. Tehát ahogy ők tudják osztani ott az eszet a jövővel kapcsolatban. Egy dolog viszont igaz. Az az, hogy ezt a tippelés miért? Mert lehetetlen ezt a döntést meghozni. Az ember számára lehetetlen ezt a döntést meghozni. Az Isten úgy döntött, hogy a jövőt, a jövő ismeretét, a jövő látását, ennek a képességét nem adja meg nekünk. Erre számomra az a kép van a fejemben, hogy olyan az élet, mint egy labirintus. Ráadásul ebben a labirintusnak a fala magasabb, mint én vagyok. Képzeljétek el egy pillanatra, hogy milyen ez. És tudom, hogy ennek a labirintusnak van egy megfejtése, és van számomra egy kijárata. De képtelen vagyok egyedül oda eljutni. Ezért mit csinál a legtöbb ember? Arra megy, amerre a legtöbb másik ember megy. Valaki csak tudja, de nem tudja, mert ő is ember. Az egyetlen megoldás a képletnek az, hogyha valaki ezen a labirintus táblán kívül ül, és fölülről látja az egészet. És azt mondja, hogy itt a kijárat, te itt vagy, na akkor én segítek neked eljutni oda. Más megfejtése nincs. Ez az a fal, amiben te is és én is beleütközünk, és Nehémiás is beleütközött, amikor azon gondolkozott, hogy menjek, maradjak, menjek, maradjak. Melyik lesz a jobb jövő nekem? Menjek, maradjak. Nem tudta eldönteni. Ez a történet valami egészen másról szólt. Valaki ebbe egy kicsit belegondol ennek a valóságába, akkor jön rá, hogy mekkora szükség van arra, hogy megértsük az Isten akaratát. Ezért keresi a hívő ember az Isten akaratát, mint az őrült. Mert rájön, hogy nincs más lehetősége megfejteni az életet. Nem azért, mert de jó lenne tudni, hanem azért, mert ha nem tudom, akkor nem tudok funkcionálni. Sodródni tudok, erre-arra menni tudok, de megfejteni az életet az Isten nélkül nem lehet. Számomra egy volt az egyik legnagyobb ok, amellett, hogy megtérjek beismerni a saját korlátaimat. Térjünk vissza Nehémiás történetéhez. Tehát azt már látjuk, hogy ő is ugyanazzal a falal ütközött szembe, amivel mi is szembe ütközünk, és nem tudta megfejteni. Na nézzük akkor úgy a történetet, hogy mi már tudjuk a végét. Mi a vége? Ez egy sikertörténet. Mi volt az ő sikere? Az a feladat, amitől Isten kapott, azt megcsinált. Amit Istentől kapott, azt megcsinálta, megélte. Hát nem ezt szeretném is? Én is. A labirintus kijárata ez. Jól van, hű szolgám. Amit rád bíztam, azt megcsináltad. Ez a labirintus megfejtése. Ide kell eljutnunk. Ő kapott egy feladatot, és végigcsinálta. Meg tudta csinálni. Megragadta az élet feladatát. Én hiszem azt, hogy minden embernek az Isten ad egy feladatot. Az Isten osztja ezeket, ezt a keresztény zsargon, úgy hívjuk, hogy küldetés vagy elhívás. Ezeket a szavakat használjuk rá. Minden ember kap egy elhívást. A sikeres élet az, hogy ezt az elhívást meg tudom élni. Egyrészt meghallom, megértem, és meg tudom élni. Tehát sikeres volt. Mi volt előtte, hogyha megyünk visszafele a történetben? Előtte van az az óriási lehetőség, hogy a király ezt finanszírozta. Volt egy lehetőség. Most már utólag tudjuk, hogy ez óriási lehetőség volt. Ő nem tudta. Mi volt előtte? Pohárnok volt. Volt egy munkája. Egy világi munkája. És mi kellett elé, hogy pohárnok lehessen? Pont az, amiről beszélgettünk, egy jellem. Nagyon érdekes számomra, hogy ha ebbe belegondoltok, hogyan lehetett egy fogságban élő zsidó fiú a király pohárnoka. Gondoljátok végig, olyan egyszerűen átsitlunk ezen a egy verseny, a király pohárnoka voltam, de mi kellett ahhoz, hogy egy zsidó fiú, aki nem is perzsa származású volt, a király pohárnak a lehessen. Megbízható volt. Ezek szerint mennyire volt megbízható? Ezek szerint mindenki másnál megbízhatóbb volt. Mije? A jelleme. Mije volt Jeremiás? Jeremiás? Nehémiásnak? Nem csak a zsidók közül, de a perzsák közül is kiemelkedően megbízható jelleme volt. A jövőt ő se tudta, ugyanúgy, ahogy se te, se én nem tudjuk. A lehetőséget előre ő se látta, ugyanúgy, ahogy se te, se én nem látjuk. Akkor még a feladatot se látta, ugyanúgy, ahogy talán sokan itt nem látjuk még az elhívásunkat, küldetésünket. Egy dolgot viszont látott, hogy ki vagyok én, és milyen a jellemem. Mi lett az alapja a pohárnokságnak? Egy dolog, a jelleme, hogy megbízható volt, hogy megbízható jelleme volt. Nagyon érdekes ilyen szempontból szétszedni ezt a történetet, mert elkezdtem magamon gondolkozni, hogy bizony mennyit görcsölök én. Annak ellenére, hogy tudom, hogy ez egy óriási fal, mennyit görcsölök én a jövőmben. Hány és hány órát töltök azon, hogy próbálom kitalálni, hogy melyik ajtón menjek be, melyik ajtót kerüljek el, vajon melyik ajtó hova vezet, és abból mi fog következni, és ahhoz, hogy 10 év múlva, ahol lenni szeretnék, ma milyen döntéseket hozzak, és egy dolog következik ebből, aggodalom. Semmi más. Miért? Mert lehetetlen megfejteni, hogy melyik ajtó mögött mi van. Csak egy példa. Sokszor a legrosszabb helyzet mögött van a legnagyobb lehetőség, és a legvonzóbb dolog mögött van a legnagyobb bukás. Fogalmunk sincs. A testvérek, azt sem tudom, holnap hol leszek. Van egy időbeosztásom, persze, hogy van. De nem tudom, hogy mi fog történni, ha őszinte vagyok. Nem tudom. Mi az, amit tudhatok? Az, hogy ma Baczynszky Laci kicsoda. Ma, amin van, azzal mit csinálok. Milyen a jellemem. Arra lehet hatásom, hogy mi lesz holnap, lehet rajta gondolkozni, aggódni nem érdemes. Mégis rengeteget töltünk azzal, hogy aggódunk a jövőn, próbáljuk kitalálni. Ezt így fogalmaztam meg magamnak. Neki túl sokat görcsöl a jövőjén, az el fogja veszteni a jövőjét is, és a jelenét is. Neki túl sokat görcsöl a jövőjén, el fogja veszteni a jövőjét is, és a jelenét is. Amit tudunk, az az, hogy olyan jelleme volt, ami kiemelkedett a többiek közül. Aki a jelenében, a jellemébe fektet minden erejét, annak a jelene is megtérül, és alapot vet a jövőjének. Aki a jellemébe fektet, abba, hogy ő kicsoda, minden erejét, annak a jelene is megtérül, és a jövőjének is alapot vet. Ha böksz egyet, akkor eljutunk bizony oda, ami, ahogy tanulmányoztam Nehémiás történetét, átsüt rajta. Az az igazság, ami olyan gyakran üti föl a fejét a Bibliában, ahogy Isten gondolkozik. Min töröm én a fejemet legtöbbször? A nagy feladaton és a nagy lehetőségem. És talán mit gondolkozom a legkevesebbet? Hogy milyen az én jellemem. Isten pedig hogy gondolkozik? Ő jellemet keres. Kinek ad feladatot? Amikor jellemet talál, ad feladatot. És amikor van feladat, akkor ad lehetőséget. Nehémiás egy óriási emlékeztető erre. Ő nem a jövővel foglalkozott, ő nem azzal foglalkozott, mert rájött, mert tudta, hogy nem tudja megfejteni, hogy a királynál lét a nagy lehetőség, vagy a hazatérés. Ilyen szempontban a történetben ez lényegtelen. Ami a történetben az lényeges, az az, hogy olyan jelleme volt, ami kiemelkedett az egész perzsa birodalomban. És végül ez lett a feladat alapja, és végül ez vezett ahhoz a lehetőséghez, amiről mi már tudjuk, hogy óriási lehetőség volt. Isten először keres, és aztán ad feladatot. Hogyha elolvassátok a 2 Timóteus 2.2-t, ugyanerről szól. Amit tőlem hallottál, ahhoz keres milyen embereket? Megbízható embereket. És akkor nézzétek végig az új szövetséget és az ószövetséget, hogy hányszor mondja Isten azt az igében, hogy az én szemem keresi a hűséges embereket. Isten nem lehetőségekben gondolkozik, hanem, és nem feladatokban. Ő jellemben. Ő hűségben. Ő megbízhatóságban. És amikor ezt megtalálja, azt mondja, ide adhatok feladatot, ide adhatok lehetőséget. Én meg hányszor forgatom ezt meg? És agyalok azon, hogy vajon milyen lehetőségeim lesznek a jövőben? Hogy fog ez működni? Ha ma ezt csinálom, akkor mi lesz ebből? Nem tudom. És te se tudod. Be vagyunk zárva. A labirintusban. Egyet tudhatok, az Isten megbízható embereket használt az Ószövetségben és az Új Szövetségben is. Akkor mire kell koncentráljak? Erre az egyre. Mennyire vagyok hűséges, és mennyire vagyok megbízható. Így írtam le magamnak, az aggódó ember nem ismeri fel, hogy a lehetőségeket nem mi találjuk meg, hanem Istentől kapjuk őket. Egy életet el lehet azzal tölteni, hogy azon aggódok, hogy milyen lehetőségeket fogok találni az életben. Nem tudom. Ember vagyok. Korlátos. Ha ezen görcsök, az egész életemet végig aggódhatom, hogy vajon be fog-e jönni nekem, vagy nem. Nem tudom. A lehetőségeket Isten adja. Nehémiásnak is Isten adta ezt a lehetőséget. Nem ő kotorta ki magának, hogy majd itt én helyezkedek a királynál, és ez be fog jönni Izraelnek, és csomó pénzt csinálunk ebbe, és majd felépítjük. Nem tudta. Egyet tudott, hogy hűséges volt az Istenéhez. Megbízható volt. És Isten adta a lehetőséget. Isten adta a lehetőséget. Nagyon érdekes különben, hogy Susán várában volt, és voltak mások is ebben a várban, az Ószövetségben. Kit voltak még ott, ha emlékeztek rá? Eszter. Ki volt még Susán várában? Dániel. Aztán, hogyha elhajózunk egy kicsit, és egy másik olyan helyre megyünk, ami nem Izraelben történik, és megint valaki egy világi királynál nagyon bejött, és ez óriási lehetőségeket jelentett, József. És ha végignézem ezeket az embereket, egyikük se tudta a jövőt. Sőt, amikor megtudták a jövőt, nagyon féltek tőle. Mert az a feladat, amit kaptak, ahhoz olyan hit kellett, hogy az életüket tették kockára. És ez vezetett utána óriási lehetőséghez. De mindegyiknél ott kezdődött, hogy kiemelkedő jellemük volt. Az Isten számára kiemelkedően használható, megbízható, mindegyik. Nem ő volt az első Susán várában, aki ezt megtapasztalta. Én azt látom Nehémiásnál, és itt azért ez óriási üzenet nekünk, hogy tehát összefoglalva, hogy aki jellemében erős, aki a jellemében épít, az alapot épít annak, hogy Isten arra feladatokat helyezhessen. Ez az egész történet, Nehémiás története innen indul. Ha ez igaz, akkor egy kicsit gyakorlatiasabban beszélve róla, mit jelent megbízhatónak lenni, ha ez ennyire fontos az Istennek? Sokkal fontosabb számára, mint a nagy feladatok, meg a nagy lehetőségek. Nekünk ezt először meg kell fordítani. Ha az Istennek ennyire fontos a megbízhatóság, akkor mi az? Mi az a megbízhatóság? Amit Nehémiás, ezek szerint miért akarok mindig Jeremiást mondani? Közel voltak egymáshoz, de ennyire nem. Mi az, amit Nehémiás ebben a megbízhatóságban ennyire jól csinált? Ti kiben bíztok meg? Ilyen kérdéseket kezdtem el föltenni magamnak. Annak idején hívjuk munkahelynek, ahol én dolgozom, missziónál, minden munkatársnak életbiztosítást kellett kötni. És akkor talált a társaság egy Ernő nevű, vagy Jenő volt, vagy Ernő, az már régen volt, de valamelyik a kettő közül. Az E és az Ő betű az biztos. Azt hiszem Ernő. Egy Ernő nevű biztosítási ügynököt. Úgyhogy Ernő végigjárta az összes munkatársat, és Ernő egy nagyon jól betanított munkás volt. Első találkozónk úgy zajlott Ernővel, ő szólított meg engem, ugyanis ő akart nekem eladni valamit, László. László, ez a lehetőség László, egy óriási dolog László, mert László maga még ezt nem gondolta, László végig László. Néhányan így imádkozunk Istenhez is. Próbáltam neki mondani, hogy Ernő, én Laci vagyok, és ez egy bizalmi dolog, hogy mi most itt vásárolni fogunk, mert az én pénzem, és te viszed el. És én jobban tudok egy olyan emberben bízni, aki Lacinak szólít. Rendben, László. Nem sikerült áttörnem azt a falat Ernőnél, hogy lelacizzom. Első alkalom volt, ráadásul lászlózott, megbíztam Ernőben? Nem bíztam Ernőben. Nem azért, mert nem volt megbízva. Miért? Mert fogalmam sem volt. Ráadásul lászlózott, és aki engem lászlózik nagyon, azt úgy érzem, hogy be van tanítva, tehát nem az én helyzetem érdekli, hanem az, hogy Lászlónak most eladjunk valamit, László. És nem. Mi kellett volna ahhoz, hogy én megbízzak Ernőben? Hogy megbízhatóvá váljon? Hát legalább 2-3 év, összebarátkozzunk, feloldódjunk, lássam Ernőt sokfajta helyzetben, lássam azt, hogy mondjuk Ernőnek adok egy kis pénzt, azzal mit kezd, mielőtt sok pénzt adunk neki. De mi kell a megbízhatósághoz? Idő. Egy hosszabb idő. Ez valaki ma ide jön hozzám, és megkérdezi, hogy bízol bennem? Azt mondom, hogy barátom, fogalmam sincs. Tehát ne kérdezi ilyet. Eldönthetetlen. Kiben bíztok meg? Abban, akinek adtatok már egy kis időt, vagy egy kis pénzt, vagy egy kis szeretetet, vagy egy kis titkot, vagy egy kis bizalmat, és nem kótya vetyélte el. Annak adtál még egy picit, és azt sem kótya vetyélte el. Nehémiás milyen volt? Nem tudom, hol kezdi egy pohárnak. Tehát mit tudom, a kerületi vezetőnek volt először a pohárnak, és onnan... Biztos, hogy volt egy története Nehémiásnak, és nem csak az számított, hogy na, szerezetek nekem egy jó kiállású zsidó fiút ebből a birodalomban, és hozzátok pohárnoknak. Nem. A megbízhatósághoz idő kell. Mindenképp idő kell, hogy az, amit rábíztak, az a kicsi, abban mennyire volt hűséges, és amikor hűségesnek bizonyult, akkor lehet többet bízni rá. Nem az a kérdés szerintem, hogy hol kellene lennünk, bár nagyon sokat foglalkozunk ezzel, és Nehémiásnak az egyik üzenete ez. Talán kevesebbet kellene azzal foglalkozni, hogy hol kellene legyek, vagy hol kellene legyek majd a jövőben. Hanem tudjátok, mi a kérdés, amit Nehémiás nagyon jól csinált? Hogy az a kicsi, amit viszont ma már tudsz, hogy az Isten rád bízott, abban mennyire bizonyulsz megbízhatónak? Abban mennyire bizonyulsz megbízhatónak? Miért? Mert látszik a történetből, hogy Isten azokra építi az egyre nagyobb feladatokat, akik abban, amit már megkaptak, jelenben megbízhatóak. Az Isten így működik, Jézus így működött a tanítványaival. Kaptál egy kicsit, megbízható vagy a kicsin, megbízható leszel a nagyon is. Hol rontjuk el? Mi csak a nagyban gondolkozunk. Az Isten mindig először kicsiben gondolkozik. Kicsiben kezdi, és utána ad nagyot. Rengeteg fiatallal beszélgetek, akinek óriási nagy álmai vannak. Ők még nem ütköztek bele, talán abba a falba, hogy nem tudják uralni a jövőt, talán még a holnapot sem. Én már egy kicsit jobban értem, hogy azt már tudom, hogy tegnap mi volt. Lassan eljutok oda, hogy arra már nem emlékszem, hogy egy hete mi volt. Azt tudom, hogy ma mi van, és már tudom, hogy ember vagyok, és nem tudom, hogy mi lesz holnap. Azt tudhatom, hogy amit ma adott az Isten, abban mennyire vagyok hűséges. Sokan gondolnak azon, hogy miért nem hallom én az Istent? Miért nem ad nekem nagy feladatot? Miért nem ismerem meg az Isten akaratát? Talán az egyik üzenete Nehémiásnak az, hogy azért, mert még nem vagyok kész rá. Nem azért, mert az Isten ne tudná hangosan elmondani. Az Isten nem néma. És nem süket, azt mondja az ég, hogy ne hallaná, hogy kérjük tőle. Hallja ő. De mikor mondta el Nehémiásnak a feladatot? Amikor már a jelleme abban, amiben éppen volt, és mindegy, hogy ott kellett lennie vagy nem, megbízhatónak bizonyult. Odaadta a feladatot, és odaadta a lehetőséget. Ilyen sorrendben. És nem cseréli föl. Nem cserél föl. Egy tanács, ha szeretnéd ismerni Isten akaratát, akkor ne azon görcsölj, hogy mi az Isten akarata, hanem azon görcsölj, hogy mennyire vagy megbízható. Mert minél megbízhatóbb vagy, én ezt látom az igében, akik megbízhatóak és erős jelleműek, mindig hallották az Istent. Akinek meg valahol vérzik a jelleme, valahol még nincs kész, az Isten nem terheli. Miért? Mert tudja, hogy összeroppan alatta. Bizonyos dolgokról le kell venni a szemünket, és nem görcsölni rajta a jövőn, nem aggódni, ne aggodalmaskodjál, nem, felejtsük el, nem tudom. Egy dolgot tudok, az Isten hűséges embereket keres, mint Nehémiás. És akkor ugye a mai kérdés az, hogy ha megvizsgálom magamat, akkor mivel foglalkozom többet a jövővel, a nagy lehetőségekkel, a nagy feladatokkal, ami rám vár, vagyok sokkal inkább azzal, hogy azt, amit már tudok, abban mennyire vagyok megbízható, hűséges. És ha ma Isten elé odaállnék, akkor mit mondana? Jó van, hűszolgám. Én adtam neked egy keveset azzal, hogy bántál. Hogy válaszolnátok erre? Hogy válaszolnátok arra, hogy az Isten mit adott már nektek? Mi az a kicsi, amit már adott? És az Isten ad mindig egy kicsit. És nézi, hogy hogyan bánunk vele. A jövő héten egy kicsit tovább fogunk menni, és meg fogjuk vizsgálni azt, hogy amikor az Isten szól, arról honnan lehet tudni, hogy az Isten szól. De ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy amikor az Isten szól, akkor honnan lehet tudni, hogy az Isten szól, elengedhetetlen, hogy lássuk, hogy mire építette Nehémiásnál azt, hogy szólt hozzá, és egy óriási feladatot adott neki. Néhány következtetés tehát ma. Bizonyos kérdésekkel nem érdemes foglalkozni, megpróbálni kitalálni a jövőt, tippelni lehet, kitalálni nem fogjuk. Egy reményünk van, az Isten felfedi előttünk, és ő felfedi. Ennek a feltétele viszont az az, hogy megbízhatónak nyilvánuljak, vagy nem nyilván, megbízhatónak, hogy mondják ezt magyarul, bizonyuljak, megbízhatónak bizonyuljak abban, amit már rám bízott. Ezzel érdemes viszont nagyon sokat foglalkozni. Nagyon-nagyon sokat foglalkozni. Az Isten jellemet keres, és a jellemre helyez rá feladatokat, és a feladatokra helyez rá lehetőségeket, mert szintén igaz az, hogy a lehetőségeket nem mi keressük ki magunknak, hanem ő rendeli mellé a feladatokhoz. Ezért kell aggódnom? Őszintén én nem nagyon aggódok, amióta ezt egyre jobban megértettem. Én egyel foglalkozok ma, vasárnap. Tudom, hogy van 3 gyerekem, van egy felelősségem, akit Enikőnek hívnak, de jó, hogy így mondtam, nem? Ez egy jó elszólás volt. Van egy feleségem, aki a felelősségem, már tudom, az Isten kijelentette, odatta. Nem kell agyaljak rajta, hogy milyen jövőbeli lehetőségeim lesznek, már van. Van egy ilyen misszió nevű dolog, amit próbálok megérteni és jól csinálni hétközben. Van egy gyülekezetem, ahol kaptam bizonyos dolgokat, már rám bízott. Vannak bizonyos vágyaim, meggyőződéseim, amik szintén az Istentől vannak. Ma vasárnap mit kezdek velük? Hogy holnap mi lesz, az is lehet, hogy előtt egy autó, az is lehet, hogy fölhív a miniszterelnök, és azt mondja, hogy mostantól rád bízom az ország vezetését, mert én nem tudom a jövőt kitalálni, és kell valaki, aki legalább az Istennel tud erről beszélgetni. Nem lenne rossz? Nem tudom. Nem tudom. Azt tudom, hogy ma szeretnék például türelmes lenni. Azzal a kapcsolattal, amit rám bízott ma az Isten. Azt tudom, hogy szeretnék szent életet élni abban, amit már megértettem az Istenről. És ez óriási szabadság, mert tudom, hogy ahogy a jellemem edződni fog, az Isten keresi, keres téged. És nem béna, hogy ne tudná elmondani, hogy mit akar. Nem béna, hogy ne tudná elmondani, hogy mit akar. Hogy mondta el Nehémiásnak, és hogy lehet ezt meghallani, és hogy lehet tudni, hogy amikor adja a feladatot, az milyen, erről fogunk jövő héten. beszélgetni. Imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy nekem ezeket az apró dolgokat szépen rendezed a szívemben és a fejemben, és kérlek, rendezd mindannyiunk között, hogy te nem feladatokban, lehetőségekben gondolkozol. Te hűséges, megbízható embereket keresel. Olyanokat, akik világi munkahelyen, sikeresen, vagy bármilyen munkahelyen nem azzal foglalkoznak, hogy milyen lehetőségeik vannak, hanem azzal, hogy mennyire megbízhatóan teljesítik azt, amit rájuk bíztak. Akár világi helyen, akár a családunkban, akár misszióban, bárhol. Szeretnénk hűségesek maradni abban, amit adtál, hogy adhass még. Hogy a labirintus végén azt mondhass ránk, hogy jól van, hű szolgám. Szeretnénk hűséges szolgák lenni, akik megbízhatóak azzal, amit adsz, és hogy mit fogsz adni, mennyit fogsz adni, mikor adod, milyen lehetőségeket. Köszönjük, hogy a te kezedben van. És nem nekünk kell kitalálni, megfejteni, hanem te elmondod nekünk. Emlékeztes ezen a történeten keresztül, és hétközben a Szent Lelked által ezekre, amikor beleesünk az aggódás, a félelem, és abba a csapdába, hogy olyan próbáljunk tenni, amit emberként képtelenek vagyunk, amire csak te vagy képes. Vezessen ez beléd vetett bizalomhoz, hithez, ragaszkodáshoz, odaszánáshoz, függéshez, mindahhoz, amit az igéd leír egy hívő emberről. Amen.